Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Igen, ismét vendégségben a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió. Jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, a műsorvezető szerkesztő Tóth Béla. Kihelyezett stúdiónkból jelentkezünk, ugyanis ma Gyergyó Remete község önkormányzatának vendégei vagyunk. A kedves hallgatók megszokták, hogy mindig rövid bevezető után elmondom, hogy milyen az időjárás. Hát egy borongós, kimondottan őszi nap, kellemes az időjárás, máskülönben nincs hideg. Még láttam, hogy keményen gyűjtik be a pityókát, a burgonyát, a krumplit, ki milyen megnevezést szeret. Azt szerint mondtam el, tehát még van tennivaló a mezőn. Házigazdánk Lackó Alabert elemér, Gyergyó Remete polgármestere, de megtisztelt jelenlétével Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Mint mindig gazdálkodásról, társadalmi és kulturális életről, turizmusról és az ehhez kapcsolódó dolgokról fogunk beszélgetni meghívottainkkal itt Gyergyó Remetén. Elsőként átnyújtom a mikrofont Lackó Albert elemérnek, Gyergyó Remete polgármesterének, azzal a kérdéssel, hogy hányadik alkalommal tölti be ezt a fontos-fontos funkciót itt Remete község élén.
Jó napot kívánok, üdvözlöm, tisztelettel, Isten hozta Marosvásárhelyi Rádiót hozzánk, Tóth Béla úr, urat, elnök urat, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Nekem ez a negyedik mandátumom, tehát a végét járja lassan, tehát az utolsó 9 hónapban vagyunk, és ezzel ez lejár.
Természetesen ilyenkor az ember húz egy vonalat is, annál is inkább, mert utolsó negyed év a 2015-ös esztendőből. Maradt-e még sok minden teendő, amit el kell végezni ebben az esztendőben, vagy esetleg olyan dolgok, amelyeket át kell vinni 2016-ra, polgármester úr?
Igen, sok minden marad. Tehát ebben az esztendőben, ez ismerős úgy gondolom, akik úgy figyelik az önkormányzatok életét, az utolsó negyed évben sok esetben többet teljesítünk, mert ilyen a pénzügyi tervezés, és ilyen egyáltalán itt ilyen szempontból Románia, hogy az év eleje azzal telik el, hogy nincs költségvetés, aztán lesz, de nem annyi. Mi nagyon balul indultunk, mert azok között a Hargita megyei települések között voltunk, akik indulásból semmiféle visszaosztott pénzt nem kaptunk. Mostanra aztán kicsinosodott a költségvetésünk, mert kiegészítéskor kaptunk pénzt, és hajtjuk, kergetjük a projekteket, hogy tudjuk az idén tervezetteket befejezni. A mandátumban még azért van jó 9 hónap hátra, nyilván húzogatjuk a vonalakat, hogy mit kell és mit tudunk meg csinálni, de nem szoktuk az utolsó percre hagyni a dolgokat, tehát igyekszünk teljesíteni.
Polgármester úr említette, hogy nem volt elég pénzük az elején, de sikerült-e az iskola kezdésre megfelelő módon előkészíteni az iskolát? Sikerült-e esetleg a művelődési házat pontra tenni? A tanárok, az orvos, aki itt van, érzi azt, hogy a polgármesteri hivatalnál csökkent a költségvetés?
Én bízom benne, hogy nem érzi. Az nekünk is jó visszajelzés volt, és örömteli, hogy augusztusban volt szó, és azután lett szeptemberre a költségvetés kiegészítés. Mi ezt az időpontot is úgy értük meg, hogy minden intézményünk működött, és sehol egy leadósságot nem halmoztunk fel. Tehát nem voltak működési gondjaink. Természetesen a másik oldalon, ami a fejlesztéseket, beruházásokat illeti, ott összehúztuk magunkat, tehát a saját erőből sem nem volt, amiből foglalkozni. Az év első felében az uniós pályázataink mindegyikét lezártuk. Lezártuk, úgyhogy nem volt itt az utolsó hajrá, vagy szeptember 30-ára valami olyan teljesítési kényszer, hogy kifutunk az időből, és akkor jaj, mi lesz. Az intézményeink működnek, az iskoláink mindenike megkapta a szanepid engedélyt, tehát rendben van víz, szennyvíz, fűtés, villany, tehát ezek így nem gondok.
Hány falu tartozik a községhez, és érzik-e ők is azt, hogy a községnek vannak gondjai, de a mindennapos szükségletet, ami a falu adminisztratív szempontjából szükséges, hogy az megvan?
Remete 4 faluból áll össze, Kicsibük, Martonka, Eszenyő és Remete falu, de Kicsibükben 1 lakós van, Martonkában 1 lakos sincs, Eszenyőben laknak 60-an, és ez a település rész ez szorosan tapadt, kapcsolódik, szerves kapcsolata van, tehát nem távolra esik a községközponttól. Tulajdonképpen egy falus község remete, tehát úgy is lehet tekinteni. Ez a 6171 lakos, aki lakja, az egy faluba lakik. Egy nagy székely községről van szó. Az igaz, hogy mi vagyunk a legfiatalabb a Gyergyői medencébe, ide ki vagyunk szorítva a hegyek alá. Termőföldjeink gyengék, de vitalitás szempontjából azt mondhatom, hogy ez az örökös vetélkedés Csomafalva és Remetek között, mert még hasonló helyzetben Csomafalva van, ez jót is tesz, és nem méregetjük mi magunkat máshoz, hanem igyekszünk magunkhoz képest teljesíteni és jól teljesíteni.
Én azt is tudom, hogy valamikor nem is olyan régen itt egy igazán magas szinten termelő tejporgyár működött, és azt hiszem, hogy talán egyedüli volt az országban, amely ilyen minőségben gyártott azt a bizonyos tejport. Mi a helyzet ezzel? Sokszor találkozok hallgatókkal, emberekkel, akik hiányolják, hogy nincs már lehetőség ezt a tejport vásárolni, nincs már lehetőség ide tejet hozni, és egyáltalán mi lett azokkal az emberekkel, akik ott dolgoztak?
A tejportgyárunk nagyon szomorú napokat él. Több mint 4 éve húzódik a csődeljárás, azaz ilyen csődvédelmet kért a gyár 2009-től errefele. Azóta több felszámoló biztos volt a gyár élére kinevezve, és nyugodtan mondhatom, hogy egyik jobban nyúzta, mint a másik a legutóbbi időkig. Májusban sikerült egy olyan felszámolót ide hívni, ide juttatni közös erővel, a tulajdonosokkal, a kis tulajdonosokkal, aki most másképpen szemléli a tejporgyár helyzetét is, a tejporgyár és a környék, a tejporgyár és a község viszonyát, de most meg Bukarestbe találkozunk olyan akadályokkal, adminisztratív és gazdasági, politikai, ott egy olyan érdekszféra húzódhat meg, ezt én csak így sejtem, mert nem látszik, ilyen árnyékboxolás folyik, ami látszólag a tejporgyárról szól, de valójában egészen más történetek húzódhatnak meg mögötte. Azt remélem, hogy működésbe lehet tartani a tejporgyárat, mert hogy még egy 60 alkalmazottal május óta a régi új igazgatót visszahívva Sándor Vilmossal próbál létezni, és ha minden jól megy, akkor el kell adni ezt a gyárat még, amíg egybe van, így, hogy működőképes, hogy ne legyen az a sors, ami a korábbi felszámoló, amit végigvitt, hogy a korábbi üzemet, a régi gyárat, ami egy ipartörténeti érdekesség is volt, de még termelői vonala is létezett, szétvágták, Ócskavasba eladták, elhordták innen éjszakánként. Ez történt a község szeme láttára, de nem tudunk beleszólni, tehát nem nincs hatáskörünk. Nem hagyjuk magunkat, komoly vitáink vannak a tejporgyárral, mert korábbi években Ditrószárhegy Remete és a tejporgyár közösen épített egy szennyvíztisztítót. Ebből az elmúlt időszakban kifarolt a tejporgyár, visszapereli a pénzt, amit ő ideadott, és megépítettük mi ebbe az együttműködésbe a saját szennyvíztisztító hálózatát, mármint a gyárit külön, és becsatoltuk a községi kommunális szennyvíztisztítóba előtisztítás után. Nem átallottak ezek a bukarestiek ilyen pert akasztani a nyakunkba, és mit lát az Isten, még meg is nyerték, a táblabírósági jutatunk, megnyerték kamatostól, inflációs rátástól, visszakérik az ide adott pénzt, úgyhogy közben használják a rendszert. Érthetetlen, nem lehet ezt nyilván, nincs értelme kommentálni, de ilyen küzdelmeink vannak.
Kérdeztem, hogy mi lett az emberekkel, az ott dolgozókkal. És már akkor, ha erre is fog válaszolni, akkor mondja el azt is, van-e problémája az embereknek, ami a munkahelyet illeti? Mi lett? Mivel foglalkozik a polgármesteri hivatal, hogy legyen munkahely a községben, a falukban?
A tejforgyár annak idején, amikor virágkorát élte, akkor 200-nál is több alkalmazottat foglalkoztatott. Jelenleg 60-an vannak. Ez, hogyha működik a tejforgyár, akkor szükösen elég, de csak időszakosan működik, termel egy hónapban néhány napot. Most a tavasszal, amikor jó tejbőség volt, akkor 3 hónapot tudott 3 váltásba dolgozni, de ez a gyár csak így tud dolgozni. Akkor gazdaságos, akkor van értelme, hogy működjön, hogyha folyamatosan működnek, tehát 24-ből 24-et. Azóta lecsökkent, így lecsökkent az alkalmazottak száma, sokan muszáj volt elmenjenek, voltak, akiket elbocsátottak. De a legnagyobb veszteség a térségben van, mert a tejporgyár egy komoly felvásárlói potenciált jelentett akkor, amikor működött, és még fizetett is pontosan. Tehát nagyon sok tejtermelő gazda, tehát több száz családnak jelentett megélhetési lehetőséget, és ez lehetne jövőben is egy kitörési pont, mert úgy, ahogy említette a szerkesztő úr, tejporgyár, és ez nem is csak akármilyen tejporgyár a miénk, hanem baby, tehát gyerektápszer, gyerek tejport készítő tejporgyár, tehát 0-1 éves korig fogyaszthatja a gyerek, egyedüli az országba. De ez se számít, ezt is próbáltuk. Szeptember 10-én volt egy találkozunk Bukarestbe az állami vagyonalapnál, de nem hagyja meg őket semmi.
És akkor most már lapozzunk egyet gondolatban, és ugye azt mondottam, hogy utolsó negyed év, és közeledik a tél, tehát nem az elején vagyunk az évnek, hanem a végén, és itten a telek biza-biza elég erősek. Milyen előkészületek vannak, ami a telet érinti, gondolok itt a tüzelőre, utak állapotára, áteresztek állapotára, általában mindenre, ami kint folyik, nem bent az épületben.
Hát azért remetén nem újság, hogy jön a tél az ősz után, és Gyergyóba ugyanvalóst nem. Tehát itt mi megszoktuk azt, hogy a hidegre fel kell készülni, itt nem szoktak az emberek fázni azért, mert jön a tél. Tehát mindenki gondoskodik magáról. Remetén egy szociális segélyesünk sincsen. Tehát mindenki valamit elkövet azért, hogy egyről a kettőre jusson. Például most ebben az időszakban az, hogy fűtéspótlékot kér, aki kér. Aki kérhet, aki megfelel a feltételeknek. Községszinten meg az iskolák el vannak látva, az intézmények el vannak látva, épp a legutóbbi önkormányzati ülésünken pontosan mindenik tárolóba elbeszámolt az alpolgármester, hogy mennyi fánk van, ebből még kell is maradjon, központi fűtés működik mindenhol. Most éppen keresünk egy, elment az eszkavátorosunk, a buleszkavátorosunk nyugdíjba, Lajos bácsi helyett keresünk egy másik embert, remélünk, hogy találunk, hogy a hótalanítás is legyen a hótolás, hogyha esetleg hirtelen nagy hó jön. De ilyenkor, ha nagy-nagy hó van, akkor meg azt jó látni, hogy bekapcsolódik mindenki, hogy igyekszik a havat eltakarítani. Ebbe volt tapasztalatunk az elmúlt időszakban bőven.
És hogy tudjunk inni egy korty kávét, vagy esetleg egy korty ásványvizet, tartsunk egy rövid zenés pihenőt, stúdió.
Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. Nincsen semmi vagyonom, csak egy fekete cimbalom. Éjjel-nappal koptatom, még el nem fogyadalom. Da ja ta ra da da ja ta ta ra da ja i da ra ra ba ba ja pa ra ra ba ba ja pa ra ba ja ta ra ta ra ta na da ja. Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok. És nincsen semmi vagyonom, csak egy tütött kopott cimbalom. Éjjel-nappal koptatom, még el nem fogyadalom. Hegedű! Üssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
A Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádiót hallgatják, és benne a Vendégség című rovatunkat. Borbóly Csabával, a Harkita megyei tanácselnökével folytatjuk beszélgetésünket. Most sláger, ezt mondanom, hogy a 2015-ös esztendő utolsó negyedévében léptünk, hát valahogy a rajt elkezdődött, ami az év befejezését tekinti. Elnök úr, mit mondhatunk el Hargita megye szintjén? Hogy áll a költségvetés és a feladatok végzésével is?
Köszöntöm a rádió hallgatóit, és hát nagyon fontos időszak ez minden választott személy tevékenységében, ahogy elmondta a polgármester úr is, a sok-sok lehetetlenséget, amit az év folyamán a rossz bukaresti döntések mentén megszülettek, azt mind most az év végén kellene kiegyenesíteni, kellene helyrehozni, és ez nem csak a helyi tanácsok, hanem a megyei tanácsok értében is így van. És ez az időszak, amikor Bukarestben kitalálják, hogy hát mennyi mindenre nem tudott a kormány költeni, tehát többek között ugye nem épült autópálya, nincsenek különösen fejlesztések, nem hívott le az ország EU-s pénzt, és akkor most ez az időszak, amikor azt mondják, hogy jó, hát az ott a sok pénz, ami összegyűlt az év folyamán, és akkor tessék helyi megyei tanácsok, miközben vannak olyan törvények és olyan intézmények főleg, akik a botlasztásnak a nagyművészei, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hisz ma egy közbeszerzés, ha nincs óvás, legalább fél évet tart, és képzelje a kedves rádióhallgató, hogyha szeptemberben kap valaki pénzt, akkor hogy tudja elkölteni, úgyhogy egy nagyobb munkátra közbeszerzés eltarthat minimum 6 hónapot, de akár többet is. Úgyhogy ilyen szempontból az év vége az egy hajrás időszak, és ezekben az időszakban több munkálat is van mindenhol, ezért több gond is van, mert ezt is láthattuk ebben a megyében, és bárhol, hogy amikor munkáltan, akkor az diszkomfortot teremt, tehát az emberek azért szeretnék, hogy minden legyen megjavítva, de mondjuk egy nap alatt, tehát nem hosszabb, huzamosabb időszakig legyenek építőtelepek. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nehéz időszak. Én tényleg nagyon örvendek, hogy itt beszélhetünk Remetén. Gyergyó Remete az a község, amely, hát mi úgy szoktuk nevezni, hogy egyik úgymond kis tigrise a megyénknek, tehát habár község, de szerintem az ország rengeteg városát veri fejlettség, felszereltség, koncepció, kiépítettség, szolgáltatások tekintetében. Tehát itt kórházi tevékenységtől kezdve az égvilágon minden megtalálható, és tényleg azt kell tudják a kedves rádióhallgatók Gyergyón Remetéről, hogy folyamatosan fejlesztett, fejlődik ez a község, és számos jó példával járt elő az elmúlt években különböző uniós pályázatok lehívása tekintetében, egy-egy beruházás végrehajtása, de akár azt, hogy hát a jövőkép megfogalmazása tekintetében is, annál is inkább, hogy a polgármester úr és csapata még azt is felvállalta, hogy itt innet van irányítva a gyergyói líder térség, amely több gyergyói településnek nagyon komoly, több százer eurómet jelentett. Úgyhogy mi is úgymond össze vagyunk házasodva a Remetével, a megyei tanács. Egyféle házassági szerződésünk van, itt épül a hulladék gyűjtő központ, háztartási hulladékgyűjtő központunk, és hát ennek is itt most az év vége felé itt is itt van a hajrá, és persze, hogy ennek a beruházásnak egy nagyon komoly haszna kell legyen, annál is inkább, hogy láthatjuk, hogy Kolozsvártól kezdve Besztercéig, hol milyen nagy gond a hulladékgazdálkodás szervezetlensége, és ezt a központot itt be kell fejezzük. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Gyergyó Remetei emberek közül nagyon soknak nagyon-nagyon keserűvé tettük az életét az elmúlt hetekben, hónapokban, amióta nagy volumenekben zajlik a munkálat, és itt elnézést kérek a rádió hullámhosszán keresztül is, tehát nagyon sok embernek a földjére rámentek a gépek, szét vannak nyomva területek, olyan ember is van, akinek ugye a földje közepén tavat létesítettünk szinte, mert nem lehetett másképp megoldani, tehát itt most elnézést a remetei emberektől, próbálunk tárgyalni, polgármester úr folyamatosan jelzi, de itt most be kell fejezzük ezt a beruházást, és én bízom benne, hogy mindenre lesz majd valamilyen szintű kárpótlás, vagy valamilyen megoldást fogunk kapni, de ezt az uniós pénzt, ami van a 45 millió euró, azt el kell hozzuk. Na de hát, ha ez meg lesz, akkor remetének jelent több mint 100 munkahelyet, és bízom benne, hogy olyan további fejlesztéseket fog ez idehozni, ami tudja a községet erősíteni. És hát ugyancsak Gyergyó, remetén láthatjuk azt, hogy itt azért jó együttműködésben van a község, az iskola, a közbirtokosság, az egyház, nagyon sok civil szervezet van, nagyon példásan itt szervezik a kulturális életet, nem csak ebb az előbb ugye mondta Tóth Béla úr, hogy vajon a kultúrban van-e villany, van-e fa, hát itt most avattunk fel egy olyan szép kulturális központot, ahol nem csak kulturális élet és óvoda napközi van Csutakfalván, hanem még a térség gazdaasszonyainak is lehetőség lesz konyhát működtetni. Tehát itt a munkahely teremtés ügyében sok jó példa van. Több olyan beruházót is sikerült a polgármester úrnak ide hívni, akik ha engednék a törvények, és ha nem lenne folyamatos botlasztás, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok munkahelynek az elindítására, létrehozására lehetőség lesz. Úgyhogy ilyen tekintetben Remete egy különös hely, helyen megyénknek, Székelyföldnek, ahol szinte azt is szoktam mondani sokszor, hogy hát egykére, ha létrehoznánk székelyföldi polgármestereket képző iskolát, akkor itt lehetne gyakorlatoztatni a tanoncokat.
Főleg azért, mert a polgármester úr, vagy maga a Remete lakósága a kis Tigrishez hasonlít, kapaszkodnak, a körmük jó, és ez jó dolog. Sok jó dolgot elmondott az elnök úr, de én szeretném, ha egy kicsit a faluturizmust is megemlíteném, mert biztos vagyok, hogy ez is lehet majd egy forrása a jövedelemnek, az itthon maradásnak.
Nagyon fontosnak tartjuk, és jó helyzetnek például Remeteit, ahol meg lehet nézni, hogy itt a falu központjában ugye közös együttműködésben a Borvíz út EU-s projekt keretében sikerült rendbe tenni ezt a helyet, és a polgármester úr milyen szépen, és a csapata, és a tervező, aki megálmodta, hogy lehet szakszerűen egy olyan turisztikai információs irodát létrehozni, amely akár Budapesten, vagy Brüsszelben, vagy bárhol megállja a helyét, úgyhogy érdemes jönni ezért is Remetére, mert itt van turisztikai információs iroda, és hát terveink vannak közösen, nem adtuk fel, tehát sokat beszélünk örökké, minden adásban beszélünk Borszékről, de elmondom örök, hogyha majd Borszék befejezésre kerül, vagy ezzel párhuzamosan, akkor Keresztúr, Dánfalva és Remete azok, ahol további fejlesztésekre van koncepció, elképzelés. És hát ez a nagyobb volumenű vendéglátásra, a fürdőturizmus tekintetében. Ellenben a faluturizmusra, ahogy ön is említette, egyre komolyabb erőforrásokat, és egyre inkább egyre többen a gondolkodásmódjukat irányítják oda, hogy nagy lehetőség van. Olyan értékekkel rendelkezünk, és próbáljuk összegyűjteni ezeket, közszemlére tenni, amelyek akár több napos élményt tudnak nyújtani. És nagyon sok olyan programajánló, program lehetőség van a megyénkben, kistérségi szinteken. Olyan programcsomagok kerültek kialakításra, hogy a hétvégi turizmusra, de hát akár egy-egy eseménynek a kinövelésére, hogy húzza a vendégeket. Ugye pár napja voltunk Parajdon, hát 30 kilométeres körzetben el volt üres szálláshely, vagy előtte Farkaslakán a Szenes Napok környékén. Tehát a vidéki vendéglátásnak azt látom, hogy nagyon komoly húzó ereje kezd lenni egyre inkább, és most jönnek az újabb uniós pályázati lehetőségek, ahova rá kell készülni. Tehát egyrészt a szolgáltatás, másrészt a további fejlesztések, és az egészet hogy húzzuk össze egy közös stratégiában, hisz a magánemberek és a helyi tanácsok hogy tudnak, tehát a cégek és a közféra hogy tudnak úgy fejleszteni, hogy egymást erősítsék. Ezért is most, ha minden jól megy, részt fogunk venni további kiállításokon, ahol az itteni lehetőséget próbáljuk eladni. Jön a tél, remélem következő adás az Borszéken lesz, tudunk beszélgetni a sí építkezési ajánlatunkról, mert egyre nagyobb hatalom etéren Hargita megye. És hát azt gondolom, hogy a vásárok mellett a különböző információknak az eljuttatása, különböző módszereknek az elterjesztése nagyon fontos lehet, odáig el, hogy akár okostelefonos applikációkon át, egy nagyon-nagyon személyre szabott csomagoknak a kidolgozásáig tudjunk segíteni, és hát ezért is azt gondolom, hogy a vidéki, a falu, én nem is azon falusi, a vidéki turizmus és az aktív turizmusunk, vagy a vallásturizmusunk, vagy a kulturális turizmusunk, vagy a gyógyturizmusunk, tehát számos olyan lehetőséggel bírunk, ami egy helyen megvan, és ez ad egy különös erőt, mert ha elmegyünk Róva völgyében, ott mit tudunk csinálni, sízünk, vagy másszuk a hegyet, de azon kívül semmit. Ha elmegyünk tengerre, mit tudunk csinálni, szétnézünk Konstancán, vagy valahol, és fürdünk egész nap, napozunk, de itt a hegytől kezdve a gyógyvízig, és a kulturális értéktől kezdve a különböző a vadásztatásig, el a különböző hegyi túrákon át, a különböző kulturális sokszínűség, a gasztronómiánk, az egyházaink, a műemlékeink, minden, ami látvány, ami élmény, és mindez élőben, mert ha elmegyünk Konstancáról, nem tudunk bemenni valakihez, és akkor megtapasztaljuk, hogy élnek, hanem maximum menjünk egy szállodában. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jók az adottságaink turizmus terén, és én tényleg mindenkit arra ösztönzök, hogy gondolkozzanak, hogy lehetne akár elsőként kiegészítő jövedelemként nekifogni, szolgáltatni, feldolgozni, értékesíteni, mert azt gondolom, hogy ezek mind-mind-mind erősítik a kínálatunkat, hogyha van nagyon sok jó minőségű helyi termékeink, dolgozunk ezen több szinten, hogy lehessen ezeket értékesíteni, és a családi típusú kisvállalkozásokat, számát gyarapítsuk és erősítsük meg. Tehát ezért látjuk a turizmusnak egy húzó erejét, mert ki van mutatva, ahol jól érzi bárki magát, oda szívesebben fektetnek be azok is, akinek pénzük van, ott szívesebben kötnek üzletet. Tehát ezt szoktam én mondani, hogy Hargita megye nem egy cirkuszista megye kell legyen, hanem a nyugalom, a béke és a fejlődésnek kell mutassuk a perspektíváját, és akkor a fiatalok sem mennek el, mert aki csak azt látja, hogy folyamatosan veszekednek, sehol semmi, cirkusz van, egymásnak az akasztása, ott valószínűleg a fiatal generáció is inkább azon gondolkozik egy fiatal, hogy akkor elmegy valahol, hogy nyugodtan tud élni, és nem az van, hogy két év múlva egymást lekaszabolják a politikusok, és mi lesz akkor az ő sorsával. Úgyhogy ilyen szempontból a turizmus minden téren azt mondom, hogy közösségépítő hatással bír, amellett a direkt jövedelmek mellett.
Hogyha már a turizmussal fejezte be az elnök úr, hadd tegyem én is hozzá, hogy érdemes azért elgondolkozni, hogy mi mindent elért Tusnádfürdő a wellnessével, és mennyit kellett ott mondani, és meggyőzni, és győzködni, hogy az érdemes dolog, vagy ugyanez a dolog mennyit ér, és fog érni később is Parajd számára. Megvan a wellness, fűtött, télen is lehet használni, és ha jól emlékszem, a múltkori adásunkban azt is elmondtuk, hogy ha jön le a síző a Bucsinról, ugye a léceket kint hagyja, és ott van a gőzfürdő, ott van a melegvíz, tehát van, amiért felkeresni nálunk is ezeket az üdülőhelyeket, ezeket a kikapcsolódási helyeket, és hadd ne mondjam Borszéknek a szép sípáját és jó sípájáját. Én úgy gondolom, hogy Székelyföldnek van, amivel büszkélkednie, ami a turizmust illeti.
Egyértelmű, hogy nagyon jó kínálataink vannak, és pont most kezdődik, tehát a mai nappal a Székelyföld napok programsorozat 18-áig fog tartani, és hát 150 programunk lesz, 90 helyszínen, tehát Maros-Hargita, Kovászna megyében is, tényleg ezért köszönet annak a 120 civil szervezetnek, polgármesternek, művésznek, akik összeálltak és ezt megszervezték. És igazából láthatjuk, hogy milyen erős kínálattal rendelkezünk saját magunk irányában is, amit érdemes lenne kipróbálni, megnézni. Tehát itt nem azt mondom, hogy a szabadságért kár elmenni Székelyföldön kívülre, eltölteni és máshol elkölteni a pénzünket, de én tényleg egyre inkább mindenkit arra ösztönzök, hogy fontolja meg, hogy nem-e jobb a szomszédban, a szomszéd térségben olyan élményt kapni, amiért nagyon sok pénzt fizetve sem tudunk távolabb. és ez kell adjon egy jó érzést, egy megerősítést, úgymond az idegyökerezésben a fiataloknak is, és mindenkinek, aki kínlódik azért, hogy itthon legyen a családnak jövője, a vendéglátásunk az lehet egy nagyon komoly ráerősítő tényező, és ha már itt tartok a Székelyföld napoknál, én tényleg mindenkinek felhívnám a figyelmét, a kedves rádióhallgatóknak, hogy a székelyföldnapok.ro oldalra menjenek fel ezt a hétvégét is, jövő hétvégét is, nézzék meg, nagyon sok ajánlatunk van a három megyében, és a marosvásárhelyi hallgatókat, illetve a környékbelieket pedig nagy szeretettel hívom ma délutánra. 17:30 a Kövesdombon a Maros Művészeti Együttes székhelyén lesz egy könyvbemutató és egy fotókiállítás 17:30-tól, és utána 19:30-tól pedig az együttesnek lesz egy bemutatója, tehát ez lesz a Maros megyei csúcs esemény a Székelyföld napok keretében, tehát mindenkit szeretettel várunk.
Akkor tartsunk még egy zenés pihenőt, stúdió zene.
Feleségem jó, ihaj csuhaj, majd lesz feleségem jó, majd lesz kenyér, majd lesz só, majd lesz feleségem jó, ihaj csuhaj, majd lesz feleségem jó, juhász kutyák ugatnak, talán meg is harapnak, ne félj babám, nem hagylak, subám alát akarlak, ihaj csuhaj, subám alát akarlak. Ne félj babám, nem hagylak, subám alát akarlak, jaj, csuhaj, subám alát akarlak.
Azt hiszem, hogy az órát nézve egy kicsit kell kapaszkodjunk az időbe, mert ha nem kiszaladunk. Maradt egy kicsi idő, hát mondjuk egy a másfél-két perc, hogyha valaki kifelejtett valamit abból, amit el szeretett volna mondani, most elmondhatja. Én azt mondom, hogy folytassuk a beszélgetést az elnök úrral. Borgó Csaba.
Nagyon fontosnak tartom azt, és itt pont a tegnap előtt volt egy egyeztetésünk a felcsiki térségben, hogy a csíkdánfalvi iskola mellett, középiskola mellett a tangazdaság jön létre, és hát igazából a fiataloknak a szakképzése, mert hiába beszélgettünk turizmusról, vagy ugye beszéltünk az adás idő elején munkahelyteremtésről, ha nincs szakképzett munkaerő, akkor az üres önéletrajzokkal nem alkalmaz senki senkit, és ugye ezért szokott leginkább előfordulni az az eset, hogy eltávoznak, elmennek, máshol keresnek szakképzetlen munkahelyet. És hát ezért is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy itt a Gyergyó térségben is valahogy induljon el a gondolkodás azon, hogy hogy lehetne a fiataloknak, annak a felének, akik előreláthatólag nehezebben tudják megszerezni az érettségi bizonylatot, sőt nem is kívánnak továbbra felsőoktatásban részt venni, olyan szakmában vagy szakmákban képesítést szerezni, ami esetleg segítheti, hogy egy családnak a megalapítására szükséges jövedelmet és a napi hát a szükségletekre tudjon állást keresni. És hát itt ezen a szakképzésnek az ügye, és itt tényleg meg szeretném köszönni kihasználva a lehetőséget a térségi vállalkozók szervezetének, az Árbor Szövetségnek, akik segítettek fel göngyölíteni a szakképzési igényeket mondjuk itt a Gyergyó térségben is. De hát itt van néhány középiskola, akár legyen szó Gyergyó-Szemiklósról, vagy Gyergyó-Alfaluról, vagy Litróról, vagy akár az északi részen Maros-Hévíz mellett Borszék és Hollón, ahol a szakképzésre nagyon komoly figyelmet kell fordítsunk, és azt látom én, hogy egyre inkább ez egy szülői felelősség is, tehát nem elég csak azt mondani, hogy majd oldja meg valaki, de hogyha a gyerekekre nem figyelünk oda már kiskorúktól, hogy mire van hajlandósága, mit szeret csinálni, akkor valószínű, hogy hiába vannak szakosztályaink, aki oda megy, az sok esetben egy-egy iskolában láthatjuk, hogy hát nem kíván járni az iskolában, és akkor nincs ahogy abból jó szakmunkást, vagy jó szakembert, vagy jó mesterembert képezni. Úgyhogy erre hívnék fel minden szülőt, minden iskolát, minden polgármestert, hogy a szakképzés ügyével foglalkozzunk, és úgy, ahogy volt, itt át is dobnám a labdát itt a polgármester úrnak, hogy úgy, ahogy volt felcsípni nagyon jó beszélgetésünk a szakképzés ügyében itt akkor a gyergyói térségi politikumban, a területi RMDF, a polgármesterek, az iskolavezetőkkel nagyon fontos lenne akár az egyházaink bevonásával gondolkozzunk a gyergyó térségi szakképzésnek a jövőjében, hisz a munkaerő piachoz kell igazítsuk a képzéseket. És én nagyon fontosnak tartom azt is, még ennyit szeretnék elmondani, hogy a fiataloknak a helyzete. Ugyanis egyre inkább minden felmérésben az jön vissza, hogy a fiatalok úgy érzik, hogy nincs velük foglalkozva. Nem születnek politikai döntések, nem születnek közigazgatási döntések. Mert annak a fiatalnak, akinek nincs autója, hiába aszfaltozzuk az utat, annak a fiatalnak, akinek nincs háza, hiába visszük oda a vizet, a csatornát az utcában, hiába szigeteljük a tömbházat, hanem az övé, mert bérbe van, és lehetne sorolni azt, vagy hiába építünk iskolát, ha még nincs családalapításhoz szükséges anyagi, nincs háza, nincs ahogy gyereket vállaljon. És ilyen szempontból ugye elindult egy folyamat most, hogy uniós szinten is nagyobb figyelmet kapjanak a fiatalok. Most Brüsszelben ezen kezdtünk el dolgozni a régiók bizottságában, hogy felül kell vizsgálni a politikumnak, a közigazgatásnak a döntésrendszerét, mert a fiataljaink nagyon sokan, egyre többen fognak elmenni, hogyha nem látják, hogy ők fontosak, ha nem kapnak a lehetőséget, és a döntések nem róluk szólnak. Legalább minden 100 döntésből, ha 5 szólna a fiatalokról, minden 100 pénzből, ami elköltődik, legalább 5 szólna a fiatalokról, valószínűleg sokkal többen maradhatnának itthon. Úgyhogy én ezt látom egy kiemelt témakörnek, amiben gondolkozunk, közbirtokosságok, iskolák, egyházak, polgármesterek, szülők, vállalkozói szféra, hogy mit tehetünk a fiataljaink itthon maradása érdekében. Vagy hívjuk haza, aki elment, mert itt például Remete egy jó példa, hogy nagyon sok építkezési engedélyt adnak ki kint dolgozott és hazajött embereknek.
Tudnélik, a remeteiek tudják azt, hogy a fiataloké a jövő. Polgármester úr?
Ez azzal párhuzamosan, hogy általában arról szoktunk mérleget készíteni, hogy hány kilométer aszfalt, vagy mennyi beton, vagy mi lett megépítve, valóban halatlanul lényeges és legalább annyira fontos, ha nem fontosabb az emberi tényező. Tehát az, hogy kik nevelkednek, ki mit kap, milyen kötődést az alatt az időszak alatt, amíg elérhetőbb iskolába jár, könnyebben lehet vele foglalkozni, nevelni, és ennek is megvan az maga életszakasza. Mi civil szervezeti együttműködéssel, az oktatási intézményekkel való együttműködéssel közösen igyekszünk az, hogy legyen tánc lehetőség, ilyen is, mármint hogy legyen néptánc, legyen társasági tánc, modern tánc lehetőség, zenei neveléssel kísérletezünk 3 éve, hogy mint egy mini kicsi zeneiskola úgy tanulnak zenét azok, akik komolyabban akarnak foglalkozni vele, sportolási lehetőségek. Folyamatban van például az iskolával közösen egy olyan oktatási fejlesztési stratégiát készítünk a következő 3 évben, ami majd 15-20 év múlva is alkalmazható lesz. Ennek a neve, aki fémjelzi ezt a munkát, az Papzi Attila, egy komoly szakember. Bízunk benne, hogy közösen meg tudjuk azt fogni, meg tudjuk fogalmazni, hogy ne azt mondjuk, hogy rossz a rendszer, rossz a tanügyi rendszer, hogy ilyen kereteket között csak ennyit lehet, hanem találjuk meg azokat a helyi pontokat, ahol lehet fiataljainkat jobban felkészíteni, munkára nevelni és munkahelyet teremteni. Olyat, ami meg is fizeti, mert addig, amíg ugyanezért a munkáért külföldön 3-szor annyit kap, akkor persze, hogy elmegy és el is megy, megteszi. Emellett itt vannak a különböző kulturális rendezvényeink folyamatosan, egy évben remetén 60-nál több, tehát hetente minimum egy kulturális esemény van, aki érdeklődik, bekapcsolódik, az bízom benne, hogy jól érzi magát, és jó remetei marad. Később is, ha felnő, és lehetőleg itthon boldogul. Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt voltak a szerkesztő úrék, a rádió megtisztelő ez számunkra, elnök úrnak is, és bízom a jó együttműködésben és mindenkinek a pozitív hozzáállásában.
Köszönöm szépen. Adásidőnk lassan lejárt, hallgatóink nevében is megköszönjük házigazdánknak, Lackó Albert Elemérnek, Gyergyó Remete polgármesterének, hogy fogadott bennünket és válaszolt kérdéseinkre. Borbély Csabának, a Hargita megyei tanács elnökének, hogy elfogadta meghívásunkat. A stúdióban az adást Petrika Bodán biztosította, a zenei munkatárs ifjú Kacsó Tibor volt, a műsor szerkesztője és vezetője Tóth Béla megköszöni a hallgatóknak, hogy most is velünk rádióztak. Stúdió, zene.